Peszek előtt vagyunk, és Peszek előtt a szombati alkalomra készülve, utolsó Peszek előtti szombatról van szó. Malakiás könyvéből a Hafterát, tehát a profétai részt olvastam, és valami előtte, ami a profétai kezdete előtt van az írásban, az kicsit elgondolkodható, és arról szeretnék beszélni. A heti szakasz, amit olvasunk, annak a profétai része Malakiás könyvének a harmadik fejezetének a negyedik versétől kezdődik. Azonban én a második fejezetnek a végét olvasom, és a 16. verstől, mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr Izraelnek Isten, és azt, aki ruhájára kegyetlenségre borít, ezt mondja a seregeknek Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel. És azt mondjátok, mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik ő azokban. Vagy, hol van az ítéletnek Istene? Amikor ezt a Biblia verset olvastam, akkor először is megint a gyomrom egy kicsit összeszűkült, hogy itt valami nem stimmel, hiszen magát az erőt, magát Istent, hogy tudom ezzel a szóval minősíteni, hogy elfáradt, hogy elfárasztották. Istent el lehet-e fárasztani? És ez kimondta idegesített, hogy itt valami nem jó a fordításban, szokás szerint nem az első és nem az utolsó valószínű a Bibliából, ami így előkerül, hiszen nekem érzéseimben is idegen, hogy Isten elfárad. Sok minden idegen emberi tulajdonságot vetítünk ki Istenre, sőt, Jesu Amasiára is, amikor emberré tesszük magát Jesu Amasiát, és Istent is emberként, úgy, mint embert úgy ábrázoljuk, szóban, tulajdonságaiban, bár Istennek a jellemét, mint szellemet nagyon nehéz leírni szellemben, valahol kell természetesen produkálni azt, hogy megértse mindenki, hogy keze van, lába van, stb. Pedig nincsen. De ez a szó, ez a bibliai vers, hogy elfárasztottátok Istent, ez nem fér a bögyönbe, szép magyarul mondván, nem fér bele. Aztán utána nézve tényleg nem is ez van itt, hanem arról szól a bibliai vers, hogy Isten sír. Könnyekre indítjátok Istent. Fárasztjátok, nem fárasztjátok, hanem Isten sír. Miért? Azért, mert az ő népe olyan, az ő népének olyan a helyzete, mint ahogy olvastuk, azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik azokban, vagy hol van az ítéletnek Istene? Ezért sír Isten. Ezért könnyeket fakasztunk Isten szellemértelmevet szemében, ezért szomorítjuk meg Isten, mert Isten megszomorítjuk így, mert ebben az esetben valóban igaz ez a szó. Isten sírásra kényszerítjük. Sírásra kényszeríteni azt lehet, aki tehetetlen, aki nem tud cselekedni. És ez ebben a bibliai idézetben valóban így van. Nem azért, mert Isten nem hatalmas, és nem mindenható, és nem azért, mert örökkévaló, és nem azért, mert teremtő Isten, hanem azért, mert szabad akarata van minden embernek, és ezért Isten úgymond tehetetlen. Vár a te és az én döntésemre. Arra vár, hogy én az ő akaratába járjak, az ő parancsait megismerjem, az ő rendelését meg is éljem. Isten sír, és ez a Malakiás könyve ismerős, abban az időben készült, abban az időben íródott, amikor már a templom helyreállt, Ezrás Nehémiás, utána a fogságból hazaérkeltek, megépítették, és úgy, ahogy van a nép, és főleg a papok, ugye nem Isten szerint éltek, és vitték az áldozati rendet és a templom működését. És az utolsó profécia, amelyik a messiás ígéretével foglalkozik, amiről remélhetek szombaton beszélni is kell, és nem arról, hogy jönnek még proféták, akik majd elmondják nektek. A proféta nem profétára utal, hanem a proféta messiás eljövetére utal, de egyben erre való utalás előtti részről el kell gondolkodunk. Isten szomorú és sír miattunk. Miért? Amit mindig megtapasztalunk. Ugyanez a kérdés naponta elhangzódik. Naponta még a misszánkban is sokszor gondolati kísértésként is előjön. Miért megy a gonosztevőnek jó? Az Isten szemébe a gonosztevő miért jó? És utána jön a második kérdés, amit ugyanitt olvastuk. Hol van az ítélet Istene? Istenem, meddig hagyod ezt az állapotot? És Isten nem azt mondja, várjál, majd ítélek, meg majd meglátod, hanem a szerető Isten, és nem az a bizonyos szerető evangéliumot, hanem félrevezetően tudnak magyarázni, hanem a szerető Isten nyilatkozik meg. Miért gondolod ember magadat Istennek? Nekem minden egyes teremtményem kedves. Miért gondolod, hogy jól megy a dolga annak, aki lelkileg vagy fizikailag mi gyarapodik, és gazdag, és sok minden olyan van, ami nekünk kívánatos? Miért gondolod, hogy az neki jó? Tudod-e, hogy miért van? Mert lehet, hogy Isten adott egy gazdagságot, lehet, hogy az ő bűne vitte be egy test és lelki gazdagságba, mivel elveszette a szellemi életét, és elveszette az örök életét is. Miért akarod megölni azt a teremtményt, akit én szeretek? Miért akarod, hogy én megítéljem, mert Isten ítélete egyértelműen halálról szól? Tehát ugyanebben a két kérdéssel naponta találkozunk. Naponta, és még akár közösségi szinten is sokszor előfordul az, amikor kifele tekintünk, mire jó ez az egész. Ugye mennyire jobb egy nagy gyülekezetben, a jó zene van, és sok havert lehet találni, és nagyobb esélye van arra, hogy feleséget találjak meg, mit tudom én, szociális, kulturális igényemet kielégítik, és még talán kölcsön is adnak, és van valahol lakás is a fejem fölé. Ugye mennyivel jobb nekik, akik nem olyan kemény életet élnek, hogy követik magát, Jesu hamasját, és így Isten akaratát. Ugye, hogy meg gondolatban ez előfordul. Hányszor van az, hogy el akarnak menni emberek, mert pontosan lélekben és fizikailag ebben az igényben gondolkodnak, és nem szellemben. Nem azon gondolkodnak, hogy ez a földi élet mennyire rövid idejű, és mennyire más a földi életnek a látható gazdagsága és látható értékei, mennyire távol vannak attól az értéktől, amit Isten adott. Miért vágyódok én a világba? Ezért Isten sír akár rajtunk is. Minden egyes test és lelki vágyunknak az feltörése egyben szomorúság és tendérés, hogy közeledsz vissza a világba. Igen, Isten ilyen értelemben tehetetlen, mert szabad akaratod van. Ha Isten nem adná meg a szabad akaratot, abban a pillanatban ítélne és meghalná valóban. De hol vagyunk mi emberek attól, hogy Istennek tartsuk magunkat? Mert amikor kimondjuk, hogy meddig tart ez a nyomor a világon, és meddig tart a bűnös világ és a bűnnek az uralkodása ezen a világon, és mi adunk tanácsot Istennek, hogy meddig tűröd még ezt Isten, akkor Isten nem örül, mert neki nincs, nem kellenek tanácsadók és segédeszközök. Nem örül, mert ezzel talán kimond a sok millió embernek a halálára, a halálos ítélet vágyát, mert ha itt Isten most ítélne, akkor bizony azok, akik gonosztevők és ma jó életet élnek láthatóan, azok bizony a pokolba mennének, azok bizony a halálba kerülnének. Miért akarod te más embereknek a halálát? Amikor megyek a városban, és látok sérült embert, látok csövest, bocsánat, hajléktalannak mondott, szerencsétlen összeesett embereket, alkoholistákat, ilyeneket, olyanokat, hogy sokszor elgondolkodom, és magamat is szembesítem ezzel a dologgal. Nehogy lenézd. Ennek az embernek valamikor volt egy anyja, és csecsemő volt ő is. Őt is ölelték. Őt is várták. Nem tudhatod, hol siklott ki az élete. Nem tudhatod. És ahogy minden embert volt csecsemő, és minden embernek van anyja, aki szereti, még azt a csövest is szereti az anyja. Még azt az alkoholistát is szereti az anyja, akkor a Teremtő Isten ne sírhatna, hogy a teremtményei Istenek akarnak lenni, vagy a teremtményeinek jó a fizikai és a lelki örömöknek az élvezete, gazdagodása. A földi, ami maradandó, és itt marad, és elrohad, és megszűnik, hogy ez jó neki, mikor sokkal többet akar adni. Nem érzelmi hullámokat akarok ezzel elindítani, de értsük meg, hogy Isten mikor mindent akar adni, örököt, állandót és egyebet, és látja, hogy az övéi, akik ismerik őt, annak nem csak örülnek, hogy másnak olyan anyja van, hanem ők is olyat akarnak. Mert ebben a tagadásban benne van, hogy miért hagyod Istenem, ebben benne van, hogy nekem miért nem. Mert nekem ma nincs, miért nincsen vagyonom, és miért nincsen ugyanaz a fizikai, lelki kielégülésem, mint a virágnak, a mai boldogainak. Ebben benne van a vágy, és benne van az irigység, benne van millió bűnnek a gyökere. És Isten valóban szomorú. Megfárasztottatok? Nem. Több. Isten nem lehet megfárasztani, hanem Istent lehet szomorúságra vezetni. És amikor tényleg így az ember gondolkodik, ha Isten így érez, akkor ki kell mondanom azt, hogy aki szolgáló és aki krisztusi, nem fáradhat el. Nem fáradhat el. De fájhat nagyon a szíve. De fájhat nagyon a szíve, hogy körbejár valaki, és kifelé tekinget ahelyett, hogy Istenben növekedjen, és előre menjen az élete. Kifelé tekinget, hogy nekem is az kell. Nagy gyülekezet, nagy pompa, nagy csindalatta, és elfelejti, hogy ki tudja, hány napja van, hogy éve van hátra. Elfelejti a lényeget, nem ismeri a lényeget, hogy mi az valódi érték és valódi boldogság. De mi emberként kifele nézünk. Nekem is az kell, ami neki. El is venném, ha tehetném, de hát én hívő ember vagyok, vallásos ember vagyok. El is venném, én is úgy csalnám az adót, és én is az üzleti életbe úgy kavarnék, hogy azért a másiktól le tudjam szedni a magam kis hasznát. És a másik, amikor előjön ez a farizeusi, mégis nagyon bűnös gondolkodásunk. Meddig hagyod ezt, Istenem? Meddig hagyod? Amikor fölé helyezzük magunkat ennek a világnak, mert mi különbek vagyunk, tudd meg, nem vagyok különbek. Nincsen tiszta és nincsen tökéletes ember. Egyetlen egy se. Nem tudok. Jesua Amasián kívül a földön nem jár tiszta és mindenben tökéletes soha. Amikor Isten mondott emberekről, hogy ő hűség és egyéb, telve volt bűnökkel, akármelyik bibliai nagynak, pátriárkának az életét is, ha nézzük, benne volt. Mózes bukásától kezdve, Noé bukásai, mindegyiknek ott voltak a bűnei, bukásai, tökéletes nincs. És Isten mégse azt mondja, hogy halál, mégse azt mondja, hogy ennyi leírlak, miközben mi, Istent játszva már ítélünk is. Meddig hagyod, Istenem? Meddig? Hol a te ítéleted? Mert az én igazamat akarom Istennel, mint eszközzel. És az én hasznomat akarom előtérbe, hogy nekem is jusson. Ne engedd őt, hanem én is akarom ugyanazt, amit a világ. És Isten ettől nagyon szomorú. Valóban szomorú látni, hogy a teremtményt úgy, ahogy van, gyűlöli. Szeretne ítéletet adni, és egy eszközként Istent akarja használni, szeretne, hogyha megítélni az embertársát, és elfelejti, hogy Isten minden embert egyformán szeret. Én úgy gondolom, hogy ebben az üzenetben ez egy nagyon fontos dolog, hiszen mi szeretünk nem egyformák lenni, szeretünk nem istenien vagy krisztusian gondolkodni. Mi már európaiak vagyunk, fehérek vagyunk, kulturáltak vagyunk, értelmiségiek vagyunk, hogy nem tudom ki, mit talál ki magának, hogy különb legyen a másiknál, és ezzel már ítél a különbségtétellel. Én diplomás vagyok, én ez vagyok, te az vagy, és már ítélem, már fölé akarok kerekedni a másik embernek, és sokszor Istennek a segítséget is kérjük, ez a tanácsadóként közöljük, hogy meddig hagyod. Ha már megébredt és megújult keresztény vagy, akkor már beleszólsz a történelmi és nem történelmi, hagyományos, vallásos életet élő embereknek az életébe. Meddig hagyod ezt, Istenem? Tulajdonképpen benne van a vágyad, hogy te legyél az igazi, te legyél, akit követnek, te legyél az Úr, mert ezek tréplé, ezek már senkik. Hányszor ítéljük meg a másik embert? Hányszor ítéljük meg azt a másik embert, aki Istennek ugyanolyan kedves, mint te voltál, vagy te vagy. Hányszor ítéljük meg? És hányszor akarunk kimenni, hogy őt ítéld meg? kimenni a világba, mert irigy vagyok, miért megy van jól neki. Amikor én a világnak a kincseire, a világnak az értékrendjére fogékony vagyok, és kívánom, kifele megyek Isten országából. Vagy nem merek tovább menni előre, mert visszahív, visszaszív mágnesként. Hány, de hány keresztény van, aki azt hiszi, hogy most ő elfogadja Krisztus urának, akkor jobban mennek majd az üzleti dolgai. Hány, de hány gyülekezetben tanítják az áldásokat, hogy Ábrahamhoz hasonlóan te leszel áldással. Hány, de hány helyen működik ez. És én úgy érzem, hogy ma is Isten szomorú ezért. Szomorú, amikor a gyülekezetből a Biblia szerint kifele testi és lelki gazdagságra akarnak vezetni. És elfelejtetik, és elfelejtik, vagy nem is tudják, vagy nem is akarják, hogy te tudjad, hogy ez fölött mindig is volt és van más. Isten szomorú. Szomorú abban a helyzetben, hogy van templom, mint ebben a korban, Malakiás idejében, van papság, minden megvan, és mégsem működik rendesen. És Isten szomorú, és Isten finoman számon kér, finoman szól. Malakiás könyvében az van, hogy kérdezem én, és ti válaszoltak. Kérdező válaszol viszonyban van, és nem az ítélő király állapotában, helyzetében van Isten. Kérdez, és bocsánat a szóért, pofátlanul válaszol. Mit akarsz? Én amit akarsz, ezt megcsináltam. Sorban itt van a Malakiás könyvének ezekben a részében, a profécia vége fele, ott vannak a kérdések. Te kérdezed, mi nem tudjuk, miért kérdezed. Lényegében ezek a kérdés feleleteknek a tartalma. Hát miben bántottak meg téged? Hát mivel? Hát miért? Hogy? Szinte felháborodott emberként, mit akarsz? Én egyszerűen odaadtam az életemet. Egyszer ezt csináltam, ezt, azt csináltam. Bemerítkeztem, urvacsoráztam. Most mit akarsz még? Mit akarsz még? Szinte kiállt ez a szó ebből, mit akarsz még? És Isten szomorú, mert azt akarja, hogy szakadjunk már el végre attól, ami múlandó. Vegyük észre a múlandó fölött azt, ami állandó. Vegyük észre, hogy ezt az állandóságot és állandó áldás, az örök életet minden egyes élő embernek Isten úgy, ahogy van, kínálja, fonap folyamatosan. Ehelyett mi az örök élet helyett újra visszacsúszunk. Miért megy nekik olyan jól? És veszélyes a kérdés. Ha azt mondom, hogy neki jól megy, a világban élő, a világ emberének, ha azt mondom, hogy jól él, már elárultam magamat, hogy jónak tartom azt, ami a szellemi fölé kerekedett. Jónak tartom. Jónak tartom a világot. És itt fogalmi zavarok vannak, mert a jó és a jó közötti különbség az óriási. Isten, amit teremtett, valóban elmondta, hogy jó. Valóban azt mondta, hogy uralkodj rajta és használd, mert jó. De nem azt mondta, hogy ez a legjobb. Azt mondta, hogy ez jó neked itt. Arra az X évre, amit kaptál, ott, ahol vagy, abban az időben, az jó neked. De nem azt mondta, hogy ebből még többet szerez, és akkor neked szuper jó lesz. Ahelyett, ami örök és állandó, és Isten országa. Itt vannak a gurítások, amikor a kereszténység is lelki és testi vágyait éli meg a gyülekezetekbe. Miközben, amikor egy keresztény kifele néz, hogy miért megy ilyen jól ennek a világnak, ugyanaz érvényes, mint ebben a részben a Bibliában, bizony kifele indul, vagy határon van, és nem tud bemenni Isten országába. Kifele indul, vagy végső sorban nem ment be teljesen az engedelmességbe, határon van, vagy bent van, és még vannak régi dolgai, amit meg kell tisztulni. A régi vágyaitól meg kell tisztulni. Azért, hogy a szellemit élhessen meg. Mert a testi és a fizikai és a lelki dolgok nagyon szépek és nagyon jók, mert Isten így megáldott bennünket. Testünkkel, fizikai dolgokkal, teljes teremtett világgal megáldott bennünket, de ennél sokkal többet adott. És amikor ez így elsiklik, amikor valaki elrejti Isten országát, és valóban a megváltás tényét is, akkor Isten szomorú. Mert a jelek itt vannak. Amikor baj van, akkor valóban van egy vízválasztó pont is az életünkben. Baj van, és akkor ne kell kifele mutogatni. Lásd a gonosztevőknek, mi jól megy a dolga, még a zsoltárokban is van ilyen, hogy de jól megy nekik a dolguk. És én meg itt izzadok, és törvényt tartok be, miért jó ez? Egyből jön a sugás. Mert nem értetted meg a törvényt. Mert milyen vagy szellemben, igazán kapcsolatban Istennel, és nem Isten szelleme, amelyik uralkodik a te szellemeden, hogy amit kaptál a teremtett világban, azt jól használd, mert jó, hanem testi és lelki keresztény akarsz maradni, vagy lenni. Miért mutogatunk kifele, jól megy nekik? Mert üres az életünk. Ha Isten örömével teljes, a Szent Szellem örömével, hogy használjam ezt a szót is, ezt a tényt is, akkor nem fogsz kifele nézni. És ha valóban egy házasságot úgy működik, hogy mind a ketten Isten hármas kötelékében vagytok, nagyon örültök mindennek, amit tőle kaptok, ebből a teremtett világból, de az első helyen mégis középen ő marad. A szellemi mindent ural, és mindenben megadja azt a boldogságot. De igazából itt a ítélkezés, ami engem egy kicsit úgy megfogott, hogy hányszor mondjuk ki ezt, meddig tart ez Istenem, meddig. És nem ismerik ennek a felelősségét. Nem ismerik azt a felelősséget, és nincs bennük az a szeretet, ami Istenben benne van. És nincs bennük az a Krisztusi, hogy amíg él egy ember, amíg döntésképes, addig Isten szereti. Bizony szereti. Minden egyes élő ember Isten teremtménye. És ezt úgy el szeretjük felejteni, mert Istennek akarunk lenni emberek fölött. Igen, aki ott fetreng a sárban, aki úgy született, hogy aki Isten teremtménye. Nincs első osztály, meg másodosztály, harmadosztály. Itt Isten teremtménye van. Isten valóban az egységnek az Istene. A teremtésben is egység és rend van. Ami, aki született, mind kedves Istennek. Minden egyes élet, mert az életet ő adta. Minden egyes ember Istennek kedves. Ne legyünk ilyen istentelenek, vagy istenek. Leírjuk a másikat. Még a leírás úgymond tompábbnak tűnik, és enyhébbnek, lájtosabbnak tűnik. De tényleg úgy vagyunk, miért hagyod ezt? Miért nem ütöd agyon? Miért nem lépsz közbe, Istenem? Mert ilyenkor csak keményen lehet általában odalépni. Mi már szívünk szerint, az emberi szellemünk szerint ítélkeznénk. Már a másik embert kinyírnánk, eltávolítanánk, gettóba zárnánk, és így tovább. Isten nem. Isten minden egyes emberben a teremtményét látja. És amíg bennünk nincs ez a szellem, addig Isten nem csak, hogy nem örül nekünk, hanem a mi szolgálatunk semmit nem fog érni. A mi hívő életünk semmit nem fog élni. És amíg ezek a szavak elhangzanak, miért kell ez az egész nekem, megyek a kívánatosabb, húsos fazék és egyebek fele, addig nagy bajba vagyok Istennel. Istennek adok szomorúságot a cselekedeteimmel, mert én is a teremtményeként egy rabságba vágyódom vissza. Vissza Egyiptomba. Vissza oda, ahol jól megy a dolguk. Vissza. A pusztai útról és a kánaáni harcok elől vissza Egyiptomba. Miért megy olyan jól nekik? Miért megy olyan jól egy gyülekezetnek? Kérdezik a másikból. Miért megy a gyülekezetemből valakinek jobban? Kérdezik egymásról, és vádlóan, irigyen, sok minden bűnnek a gyökereként előkerül a hazugságtól kezdve mindenféle. Miért? Miért nem én az önzés, az uralkodás, az irigység, féltékenység, hány bűnt mondjak elő, ami önmagában valamennyi oszlat és úgy, ahogy van, szétbont közösségeket, családokat és egyebeket. Miért pont? Miért pont nekem jutott a csirkeszomb és neki a csirkeszány? Egy családnál elhangzik. Miért nem tudunk olyanok lenni, mint az anya, aki terít, és csak utoljára eszik, mikor marad? Miért nem tudunk testvérek lenni? Miért nem? Azért, mert nem vagyunk Krisztusiak. Azért, mert kifele vágyunk, oda, ahol mindenkinek jól megy a dolga, vagy 5 évig, 10 évig, aztán kiviszik a temetőbe őt is. Bankszámlájával együtt. Ha van szerencséje, akkor még a bankszámlá is tönkremegyedik. És mi mit tartunk fontosnak? Mit az, ami a világban olyan jó? Tényleg tudjuk rendezni az életünkbe azt a gondolkodást, hogy az a jó, ami Isten szellemének az uralm alatt van, legyen ez a szexualitástól kezdve a pénzemen át minden. El tudjuk ezt érni, hogy úgy éljünk abban a hitben, hogy minden, ami az ő uralmában van, jó, mert tőle kaptam, de nem azért élek, hogy a szexualitásom dühöngjön, nem azért élek, hogy gazdag legyek, nem azért élek, hogy szép legyek, nem azért élek, hogy nem akarom felsorolni a világnak a mai kincseit. Számtalanat lehetne. Nem azért élek, hogy a világ kincseit gyűjtögessem, hanem azért, hanem az örök birodalomba, Isten országába, örök időkre eljuthassak, és mások is, akár az én szolgálatom által, megszabaduljanak a kincseiktől. Ki a te kincsed, ki a te értéked, mi a te kincsed, mi a te értéked. Mert az a te urad is. Az a te urad is. És ezért van, hogy kitekintünk. Miért megy jól a gonosz tevőknek? Mert azt tudjuk, hogy nem jó, de mégis benne van. Miért megy jól a gonosz tevőknek? És ebben nagyon sok mindent, ebben az egy mondatban bele lehetne az emberi természetet applikálni, belerakni, hogy tudjuk, hogy rossz, de mégis vágyunk utána. Tudjuk, hogy gonosz tevő, de szeretnék úgy élni, mint a gonosz tevő. Bűn nélkül csak a bűnnek a következményét, a pénzt, a hasznot is ugye szeretném bekasszálni. Vagy titkoljuk, hogy mi is megcsinálnánk, ha mernénk. Miért megy jól a gonosz tevőnek? Miért hagyod Istenem? Miért? Azért, mert mindenki szeret Isten. Azért, mert a gonosztevő is ember, a gonosztevő is teremtménye, és az utolsó pillanatig Isten nem mondott le róla. Azért. És Isten nem olyan, mint te, hogy lemondtál róla. Nem olyan te, mint te, hogy menj és öld meg, mert gonosz, menj és tegyél igazságot, mert aztán nekünk nagyon sokszor igazságunk van. Ha nem vennénk észre, a beszédeinkbe is úgy kezdünk minden harmadik mondatunkat, hogy az az igazság, még vigyázni se tudunk, eláruljuk magunkat. Mert nekünk mindig igazunk van, és ha mindig igazunk van, ott van, hogy Istenem, miért nem írod alá az én igazamat? Mert én is Isten akarok lenni, tele zsebbel, mindennel, ami szép és jó, hogy én is, mint király, megérdemelem a fényűzést. Ha nem vennénk észre ebbe a világba, erről szól minden. Erről szól a szolgáltató ipartól kezdve minden. A királyok jogosultnak tartják magukat, hogy a palotájuk, a vélt uralmukban ő neki minden fényes legyen. Legjobb autó, legjobb nő, legnagyobb ékszer, legnagyobb bankbetét, csak dolgozni ne kéne, ezt hozzáteszem, mert ez is általános. A mai királyok kincseket halmoznak fel, a mai kincseket, ami a világban van. Olyan kincseket, amik elmúlnak. Mert egy 70 éves kislány már nem a legszebb. Meg az aranyat is felakaszhatod oda a koporsod bal felére, úgyse viszed magaddal, vagy ha viszed, akkor kiássák utánad. Exhumálják. Tudod-e, mi a kincsed? És be akarsz állni ebbe a társadalmi, ebbe a világ általánosságba, hogy hajtom a királyságnak a díszpompás dolgait. Igen. Épp a múltkor, amikor beszéltem, vagy akartam írni, és a bonzájról, voltak olyan uralkodók, akinek menekülni kellett, de nagyon szerették a kertet. Nem tudták elvinni a kertet, tehát csináltak maguknak kis fát. És úgy kis kertjük lett. És uralkodtak a kis kertjük fölött, és azt hitték, hogy birtokuk van, vagy azt elhitették önmaguknak. Te milyen bonzájokat építesz, milyen kerteket, így cipeled magaddal a királyságot, palotáját. Ami nincs is királyság, csak ilyen mini palotáid vannak. Igazából mi a kincsed? Ez a kérdés. Mire vágysz? Mert aki kifele néz, és azt mondja, jól megy ennek a világnak, a gonosztevőknek, ezzel azt is kimondotta, aki igaz, valami rosszul megy. És ez nem igaz. Mert Isten mindent megad az életedhez. A világ kincseit nem fogja megadni, mert minek, egyébként nem is kell neked, de rosszul nem fog menni, mert ő valóban nem csak teremtő, hanem gondviselő Isten is. De hogyha megérted azt, hogy a világ nem ér semmit, de használhatom jól, akkor megismerheted az örökkévalót is. A teremtő Isten szereti a teremtményét, a mindenhatót el nem fogadó ember bízik a saját királyságába és saját úgymond sikereiben, gazdagságában. A teremtett ember már a mindenható se fogadja el, amikor a világ kincseit hajkurásza, és látszólag jól megy a dolga, és itt elválunk, mert én tudom, hogy a mindenható Isten nem egy más királynak a kincseit akarja megszaporítani az életemben, ahhoz ő kincseit akarja az én életembe megszaporítani. Mert annak az országnak része vagyok, és királyfi vagyok. Ezt olyan is ritkán tudjuk kimondani, hogy én királyfi vagyok, nem király. Én meg királynak a fia. Aki örökös a mennyeknek országában. De tényleg hajlamosak vagyunk elvakulni, amikor körbenézünk. Nekem kell az. Vedd észre, hogy a király elindult benned. Neked kell az. Olyan akarsz lenni, mint a másik király. Sajnálatos király, mikor ezen a világon ma már mindenki királynak tartja magát. Bele akarsz olvadni ebbe a mulandóba, az akarsz lenni, vagy királyfiként az örökségedbe bízva, várva, már itt a földön kimondani, tudom, hova megyek haza, egy örök létre. Nem ilyen kis évtizedes kis mulandó fényességeket gyűjtök. Elárulja az ember nagyon hamar magát, és ezzel Istennek valóban szomorúságot okozunk. Ne tekintsünk Istent embernek, de valóban valahogy ki kell fejezni. Isten szabadra engedett bennünket szabad akaratunk által, és ott áll és várja, döntsél jól. Ott áll és várja, hogy mások felől is döntsél jól. És ott áll és várja, hogyha neked van igazi kincsed, és tudod, mi az igazi kincs, akkor fogd meg a másik embert, és vidd magaddal. Kísérd el oda a határig, hogy ő is tudjon dönteni, hogy egy olyan birodalom állampolgárja legyen, ahol a kincs kincs, és nem mulandó. A jólét az nem jólét, hanem öröklét. Mert ő, aki kifele tekint, és másokat néz, a földi hívságokat, annak még nincs fogalma, vagy nem hisz az öröklétben. Nem érti Istennek a kincses tárát. Nem érti azt, hogy egyetlen egy királynak sok-sok gyermeke egyaránt, egyformán örököl, és ennek nincsenek határai. Aki szellemben valóban ott van, már a földön és a mennyországba belépett, az kezdi érteni és érezni, mi az igazi kincs. És akkor tudja, hogy nem fog vonzani a más kiskirályoknak a palotája, meg gagyia, meg felvonulásai, meg ünneplései nem érdekel. Én egy sokkal nagyobb király, a világ királyának vagyok, a népe és családja is. Én úgy gondolom, hogy ez a méltatlankodás sokat elárul belőlünk. Meddig hagyod ezt, Istenem? Meddig hagyod ezt, Istenem? Elmondjuk ez akár a kereszténység állapotáról. Meddig hagyod ezt, Istenem? Elmondjuk azt, hogy milyen jól megy most X egyháznak, aki több pénzhez jut, meg nyugodtabban él, mert nem fogják üldözni, vagy akármit nem abajgatják. Miért? Miért hagyod őket? Tulajdonképpen mindegyik elárul bennünket. Nem ismerjük azt a békét, azt a gazdagságot, amit Isten mindenkinek ad. A legutolsó trógernak látszódó teremtményének is minden pillanatban felkínált helyzet. Talán így is kellene egymással néznünk. Téged is szeret Isten. Így kell úgy nézni egy sérült emberre, vagy egy mélyponton levő emberre. Akárki is az Ura, akármi is történik, akkor is szereti Isten. Amíg él a teremtmény, addig van teremtője. És a teremtőnek fáj minden egyes teremtménye, hogy rabságban van. Miért küldöd a rabságért még egy halálba is, hogy ítéld meg? Miért? Miért irigykedsz egy rabra? Rab akarsz lenni? Hogy jól megy a dolga? A teremtőnek a teremtményért fáj a szíve. Az övé. Csak valaki ellopta. Neked nem fáj? Nem fáj a másik emberért? Testvéred. Csak ellopták. Nem fáj? Hanem azt mondom, milyen jól megy a dolga, mert belőtte magát, és marha jól érzi magát, mert nem kell gondolkodnia sem. Mert beül az autójába, és ő azt mondja, hogy a király. Vagy bármi világi kincse az, ami boldogítja, és ezt a boldogságot akarod tőle, akár elvenni is, de legalább te is részesedni benne. Oly jó lenne elkérni Istentől, Uram, a tiéd vagyok, a te kincsedet, a te országodat, a te uralmadat, mutasd meg nekem. És ő erre vár, és ha megkéred, és megmutatja, nem kell neked már az a gagyi, a sok kis királynak az akármilyen, nem kell. Tudod, hogy van, tudod, ami van, használható és jó, de tudod, mi az, ami használat, és tudod, mi az, ami felesleg. Nem törvényeket kell írni, hanem meg kell ismerni azt, hogy Istennek mi az igazi kincse, ígérete, és mi az ő igazi gazdagsága, amire nyitott ajtó van Krisztus mindenki számára. De az ajtó ő. Miért? Miért zúdulunk fel sokszor? Akár gyülekezetből gyülekezetre, ember emberre, testvér testvére, hívő hívőre. Mert hiányában vannak az igazi kincsek, az igazi ország és az igazi király ismeretében, vagy egyáltalán, vagy csak részben ismerik. Én úgy gondolom, Jesuha Masia mindenkivel, bármikor meg tudja ismertetni önmagát, csak kérni kell. Úgy, ahogy egy pál egy damaszkuszi úton, mit akarsz? És ő megmondja, ki vagy, és mit cselekedjen. Az alázat, az életátadás erről szól. Meglátod a kincseket. Megmutatja. Nem csalogad, mert ez jobb volt, hanem megérted, mi az igazi, és mi az, én nagyon fényes, de nagyon nem ér semmit. Ezért Istennek sokszor hálát is lehet adni, hogy az ember, ahogy idősödik, mert az öregség az nem jó szó, egyre inkább tapasztalja, hogy az a kincs, amíg ideig kincs volt, hát ez már múzeumban van, vagy valami érdemrendben, vitrénben. Már nem olyan vagyok, mint 20 évesen. Hol van az a szép gyermekkorom? Én sok mindent mondhatnék. A kincseim hova lettek? Úgy berozsdásodtak, ahogy vannak. úgy, ahogy vannak. És aztán rá kell döbbenni, úgy koszorozzuk magunkat, és úgy az emlékeinkből élünk, akárhány emberrel találkozom, azzal kezdve, hogy mi volt. Amikor én katona voltam, meg amikor érettségiztem, meg amikor ez voltam, meg az voltam. És oly kevesen mondják azt, hogy mi lesz. Akinek van igazi kincse, és igazi király, és igazi országa, az nem visszafele néz. Vár egy ország, vár egy király, és az a kincs, amit elmondani se lehet. Az az ember, aki nem másnak az állapotát ítéli, bírálja és irigyli, az az ember, aki nem más embert akar irigysége által is megítéltetni, amiközben ő ítéli meg, ő kárhoztatja talán, az az ember gazdag. Mert ha te szellembe gazdag vagy, nem érdekelnek a gagyik, az aranynak mondott részgyűrűk, az örökké virágzó egynyári virágok se érdekelnek, és semmi nem érdekel. Örülök neki, hogy van, örülök a múltban, hogy volt ez az amaz, de nem ragaszkodom hozzá, mert ez sokkal több és sokkal jobb, és sokkal nagyobb és örök vár. Én nem azt jelenti, hogy nem akarok pucolni az életből, meg itt hagyni, meg elragadtatni, hanem tudom, mi az érték, és tudom, mi a kincs. Amit Isten adott, az mind értékes, de amit kincset adott, az mind örök. És az mind félre van téve. Minden egyes újjászületett, és az üdvében üdvbizonságot megtalált embernek. Tudom, hova megyek haza. Oda, ahol a kincs már nem is kincs, mert emberek elmondani nem lehet, hanem egy olyan állapot, ami Istennel való együttélés. És ezt leírni se lehet. Olyan hatalmas.